Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Visszatérését követően az 1540-es évek elejétől Calvin lelki, vallási tekintélye Genfben egyértelmű volt, ám ugyanez nem mondható el politikai, közéleti befolyásáról. Egyházi rendtartását sikerült ugyan elfogadtatni a tanáccsal, ám a város vezetői az egyházigazgatás ügyeiben, különösen a fegyelmező kiközösítések, egyházi büntetések tekintetében féltékenyen őrizték hatalmukat, ami sorozatos konfliktusokat eredményezett. Ráadásul Calvin továbbra sem lévén tanácstag, de még csak teljesjogú városi polgár sem, saját akaratának érvényesítésért minden egyes esetben meg kellett küzdenie. Így hosszú küzdelem árán sikerült csak elérnie, hogy a konzisztoriális egyház irányítás kiépüljön és valóban függetlenné váljon a politikai vezetéstől. Helyzetét nehezítette, hogy bár a mindennapok vallási életének formálásában, a polgárok erkölcsi megrendszabályozásában sikereket ért el, és prédikációi alapvetően szabták meg a város arculatát, a genfiek egy része, főleg a vezető patrícius réteg elégedetlen volt a kialakult állapotokkal, sokalta a reformátor buzgalmát, a reformációnak az övénél könnyedebb, főképpen pedig a világi érdekeket a hit dolgáinál előbbre helyező változata után áhítozott. De a tanács mellett Calvin vitába keveredett reformátor társaival is. Elsőként Farel szakított vele és távozott Genfből az eleve elrendelés a kettős predestináció körül kialakult vitájuk miatt, majd az általa a városba hívott Castellióval támadt nézeteltérése a bibliai kánon és a régi egyházi hagyomány értelmezése dolgában. Azt sikerült elérnie, hogy a tanács ezek után tiltsa ki Castelliót Genfből, ám rövidesen ismét kellemetlen helyzetben találta magát, amikor Jérôme Balzac, akit azért ugyancsak sikerült egy idő után eltávolítani a városból, nyilvánosan megtámadta erkölcsi rigorizmusát és az eleve elrendelésről vallott nézeteit. De Calvin működésének Genfen kívül is voltak támogatói és bírálói. Strasbourgból való előzetéséig támogatta őt régi pártfogója Martin Busser, de a távolból óvatosan rokon szemvezett vele a wittenbergiek néhány olyan vezetője is, mint Melanchthon vagy Johannes Brenz. Azok között viszont, akik gyanakvással szemlélték Calvin úgymond rigorózus spirituális diktatúráját, ott volt a két szomszédvár, Zürich és Bern város vezetőinek és lelkészeinek zöme, talán az egy Bullingert, Zwingli utódát és szellemi örökösét leszámítva, akivel sikerült 1549-ben a Consensus Tigurinusban hitvallásos egységre jutnia. Kedvezőtlenül alakult viszont a helyzete 1552-ben, amikor Genfben a libertínusok ellenfelei vették át az irányítást a tanácsban. Az új összetételű testület ezek után felülbírálta azokat a kiközösítési döntéseket, amelyeket Calvin irányításával a konzisztórium hozott, majd kifogásokat emelt az egyházi rendtartás egyes cikkelyeivel szemben is kinyilvánította, hogy a lelkészek kinevezését és elmozdítását, általában a vallási kérdésekben való végső döntést a saját jogának tekinti. Válaszul erre Calvin 1553 tavaszán felajánlotta a lemondását minden tisztségéről, ezt azonban a városvezetése nem fogadta el. Még ugyanennek az esztendőnek az eseménye volt a Calvin hírnevét beárnyékoló szervét ügy, egy olyan esemény, amely már a maga idejében nagy visszhangot keltett, és nem csak a tanács és Calvin közötti lényegi kérdésekben való együttműködést igazolta, hanem a reformátor elleni azóta sem szűnő támadásokra is alkalmat teremtett. A főszereplő, a szenvedő alany ebben az esetben az a Miguel Servetus, latinosan Michael Servetus, a magyar szóhasználatban Servet Mihály volt, aki 1511-ben Hispániában a navarrai Villanueva de Sigenában látta meg a napvilágot. Szervét a reneszánsz és a reformáció korának különleges alakja volt, polihisztor, tudós, magányos vándorprédikátor, kalandor és radikális reformer. Kiemelkedő tehetsége már fiatalon kitűnt, amikor Zaragoza Egyetemén folytatott humanisztikus tanulmányokat. Több élő nyelv ismerete mellett kiválóan megtanult latinul, görögül, héberül és talán arabul is, közben pedig alapos bibliai műveltséget szerzett, de megismerkedett a muszlimok szent könyvével, a Koránnal is. Az 1520-as évek második felétől Toulouse Egyetemén jogot tanult, de számos más tudományágban is képezte magát, tanulmányozta az egyházatyákat és a teológiai irodalmat. Itt és ekkor kötelezte el magát a reformáció ügye mellett, mégpedig annak legradikálisabb, antitrinitárius, anabaptista nézeteivel azonosulva, de nyilvánosan ekkor még nem szakított a római egyházzal. Komoly pártfogója is akadt Domingo Quinteros Ferences személyében, aki ekkoriban 5. Károly császár gyóntatója, lelki vezetője volt. Az ő kísérőjeként jutott el 1529-ben Németországba és Itáliába, és aligha nem ott volt az 1530-as a reformáció ügyét is tárgyaló Augsburgi Birodalmi Gyűlésen. Mivel ekkortól nyíltan vállalta az új hit iránti elköteleződését, 1531-ben Bázelbe ment, ahol néhány hónapig a város lelkészének, a Zwinglianus Ökolampadiusnak a vendégszeretetét élvezte, majd Strasbourgba utazott. Itt barátságba került, egyben azonban radikális nézetei miatt vitába is keveredett Martin Busserrel és Wolfgang Capitoval, közben pedig radikális nézeteit összefoglaló teológiai munkáján dolgozott. Ez a De Trinitatis Erroribus, a Szent Háromságos Eretnekségről címet viselő munka rövidesen ki is került a közeli Hagenau nyomdájából, komoly botrányt okozva. A régi és az új hit hívei egyaránt elhatárolódtak nézeteitől, a könyvet pedig német és francia földön is szinte azonnal betiltották. Szervét itt kifejtett antitrinitárius főtézise annak állítása volt, hogy a Szent Háromság tanítása a Bibliából megalapozhatatlan, pogány görög előzményekre visszamenő tévedés, és az anabaptisták nézeteihez csatlakozva tanította azt is, hogy a gyermekkeresztség érvénytelen és felesleges, a hit mellett csak érett fejjel szabad és lehet döntenie az embereknek. Ugyanezt a gondolatmenetet követte ebből az időből való másik két írásában, a Párbeszédek a Szent Háromságról és a Krisztus Uralmának Igazsága címűekben is, közben azonban a katolikus és protestáns hatóságok fenyegetései elől menekülnie kellett. Neve ekkor már ismertnek számított a francia protestánsok között. Calvin is ezért akart 1534-ben találkozni vele Párizsban. Ez a találkozás azonban nem jött létre, ám kettejük között több mint egy évtizeden keresztül tartó teológiai témákról vitázó levelezés alakult ki. Csillapíthatatlan tudásvágytól hajtva Szervét ekkor 1534 körül beiratkozott a Párizsi Egyetem orvosi fakultására, ahol néhány év alatt megszerezte az orvosi diplomát. Közben, mivel üldözött, keresett eretneknek számított, álnevet vett fel, Michel de Villeneuve néven élt tovább. Az orvosi tanulmányok ideje alatt főleg az anatómia és a korbonztan érdekelte, és diáktársai között volt a korai újkor leendő híres anatómusa Vesalius is. Komoly felfedezés is fűződik ezekben az években a nevéhez. Ő írta le elsőként az emberi testben az úgynevezett kisvérkör működésének mechanizmusát. 1539-től már mint diplomás orvos a vienni püspök udvari orvosává szegődött, majd Lyonba költözött, ahol másfél évtizeden keresztül praktizált. Közben sorra készültek el tudományos művei, amelyekben csillagászati, matematikai, orvosi, geográfiai témákról értekezett, térképészettel foglalkozott, de volt nyomdai korrektor is, és nem hagyott fel radikális teológiai gondolatai megfogalmazásával és terjesztésével sem. A londoni évek legfontosabb termése azonban radikális reformátori eszméinek foglalata a christianismi restitúció, a kereszténység helyreállítása volt, amely már címében is tudatos polémiát ígért Calvin nagy munkájával, az Institutio Christiani Religionissal, a keresztény vallás rendszerével szemben, és amelynek egy példányát el is küldte 1553 elején a reformátornak Genfbe. Ebben megismételte a Szent Háromság tanának elutasítását, egyebek között utalva arra, hogy ez párbeszédképtelenné teszi a kereszténységet a zsidósággal és az iszlámmal, valamint a gyermekkerességet elvetette, határozottan bírálta a kettős predestináció tanát, és azt állította, hogy az Ágoston óta bevett dogma az áteredő bűnről, az emberi akarat és szabadság sérelméről tévedés. Ám ekkor az történt, hogy egy genfi és egy lyoni polgár levelet váltott egymással, és a genfi ismerőse szemére hányta, hogy annak katolikus hite tisztaságára oly büszke városa egy pedigrés eretneknek ad otthont. A következmény egy a lyoni inkvizíciós bírósághoz érkezett feljelentés lett szervét ellen, az egész így hátterében pedig már az érintett élete végéig tagadta, egyesek Calvin közreműködését vélték felfedezni. Akárhogy is történt, a lyoni inkvizíció elrendelte szervét letartóztatását és eretnekség gyanújával vizsgálatot indított ellene. Az ügyet hátráltatta, hogy a fő bizonyíték a restitúció példánya nem feküdt ekkor még a bíróság asztalán. Néhány hónap elteltével sikerült csak megszerezni, mégpedig Genfből. Mivel szervét Calvinnak küldött példányt, itt is az az egyébként nem igazolt gyanú merült fel, hogy a katolikus bíróság Calvin jóvoltából jutott hozzá a terhelő bizonyítékhoz. Ám miközben folyt a vizsgálat szervét, alig hanem barátai hívei közreműködésével megszökött börtönéből. Közben a bíróság a vizsgálatot perré alakította, amelyben távol létében mágia halálra ítélte veszedelmes eretnekség miatt. Az üldözött szökevény közben úgy tervezte, Bázelben húzza meg magát, valamilyen ok folytán azonban vesztélyre mégsem oda, hanem Calvin városába, Genfbe ment. Augusztus 13-án érkezett oda, ahol szinte azonnal elkövette a hibát, hogy Calvin prédikációja alatt megjelent a templomban és vitát kezdeményezett vele. Calvin és lelkésztársai élesen visszautasították az általa felhozott vádakat, a tanács pedig talán békülékeny gesztust is téve a reformátor felé, szervét letartóztatása mellett döntött. A genfi lelkészi karnak szilárd meggyőződése volt, hogy az orvos veszedelmes eretnek, a tanács viszont még a vallási béken megbontásától is tartott. A letartóztatás híre eljutott Lyonba is, az ottani katolikus hatóságok és a bíróság a fogoly kiadatását kérte, ezt azonban a genfiek, a mi magunk is kellő szigorral és alapossággal lépünk fel az ügyben, érvére hivatkozva elutasították. A polgári hatóság ezután pert kezdeményezett. Az esetet szakvéleményező konzisztórium és a lelkészikar úgy foglalt állást, a vádlott veszedelmes és visszaeső eretnek, aki a keresztény tanítás alapjait vonja kétségbe. Az óvatos magisztrátus ezután kikérte az ügyben a szomszéd városok Bern, Bázel, Zürich véleményét is, mielőtt ítéletet hozott volna. Ezek a városok egyöntetően úgy nyilatkoztak, hogy szervét bűnös az ellene emelt vádakban, ezért a maguk részéről helyeslik az eretneknek kiáró büntetés kiszabását. Így a városi bíróság halálos ítéletet hozott, amelyet az eretnek perek szokásainak megfelelően mágia által rendelt végrehajtani. Calvin és lelkésztársai az ítélettel egyetértettek, ám azt javasolták, hogy az Pallos által hajtassék végre, a kivégzett pedig csak ezt követően vettessen mágiára, a tanács azonban ragaszkodott az eredetileg kiszabott végrehajtási módhoz. Így Miguel Servetó Servet Mihály halálos ítéletét 1553. október 27-én végrehajtották. A perés kivégzés azonnal komoly visszhangot keltett sok protestáns túl szigorúnak, a hitújítás eszméihez méltatlannak találta az ügyen intézését. Szinte azonnal felvetődött Calvin személyes felelőssége is az ügyben. Kor és azóta is sokan vélekednek úgy, hogy Calvin halálba küldte ellenfelét, teológiai riválisát, míg mások a reformátor vétlenségét hangoztatták, hangoztatják ma is. Tény az, hogy magával a halálbüntetés kiszabásával Calvin és lelkésztársai egyetértettek, hiszen korabeli katolikus ellenfeleikhez hasonlóan az volt a véleményük, az eretnek jogos büntetése halál. Az sem képezte közöttük vita tárgyát, hogy szervét nézetei valóban kimerítik a herezis, az eretnekség fogalmát, amit azok a rossz tapasztalatok is alátámasztottak, amelyeket a reformátori mozgalom vezető irányzatai, az antitrinitárius rajongó radikális eszmék terjedésétől már korábban szereztek. Ugyanakkor Calvin mentségére azt szokás felhozni, hogy nem ő, hanem a polgári bíróság hozott halálos ítéletet, amelynek munkájába tanúként bevonták, úgy a élethozatalnak nem volt részese. Ám ez az érv sántít, hiszen az eretnek perekben a katolikus gyakorlatban sem az inkvizíciós bíróság szabta ki a büntetést, csak az eretnekség tényét állapította meg, mint Calvin és lelkésztársai, majd a vétkest a világi hatóságnak adták át. Az ügy utójátéka volt, hogy rövidesen megjelent Bázelben Martinus Bellius álnév alatt, de szinte biztosan Castellio műveként egy, az eretnekekről címet viselő irat, amely egyfajta vádirat volt Calvin szigora és fanatizmusa ellen, túl ezen pedig ekkorban páratlan módon vallási toleranciát követelt és elmarasztalt mindenféle eretneküldözést. A szervétügy mellett Calvin életének fontos eseménye volt a konszenzus Tigurinusban, hogy a konszenzus Tigurinusban sikerült hitvallási, különösen az úrvacsora értelmezésére, a kegyelem és az eleve elrendelés tanára vonatkozó kérdésekben egységet teremteni a reformáció Zwingli-féle és immár Calvini irányzata között. 1555-től pedig Genf, Wittenberg a lutheri reformáció riválisaként már sorra küldte térítő prédikátorait szerte Európába, elsőként Franciaországba, de rövidesen Angliába, Skóciába, Németalföldre, Erdélybe is. Ez a munka azonban képzett lelkészek sokaságát igényelte, amire Calvin 1559-ben talált megoldást. Ekkor került sor a Genfi Teológiai Akadémia megalapítására, amely Calvin irányítása és az ügynek megnyert béza vezetése alatt a teológiában és a biblikumban képzett lelkészeket adott a kibontakozó kálvinizmusnak. Még ebben az esztendőben készült el az institúció utolsó terjedelmes és végleges kiadása, sorra jelentek meg Calvin Ó és Új Szövetségi kommentárjai, és ekkor fejezte be az Olivetan Biblia végleges revízióját. Erre az időre már elismert lelkivezetője volt Genfnek és a genfi reformációnak, amit a város negyed század után a még mindig csak korlátozott polgárjog megadásával honorált. A 60-as évek elején azután Calvin elkészítette az egyházi rendtartás immár végleges, teljes teológiai és egyháztani felfogását tükröző változatát, majd pedig közreműködésével kiadásra került a genfi Zsoltáros könyv. Ezekre az esztendőkre azonban az amúgy is gyenge testalkatú, beteges Calvin egészsége nagyot hanyatlott. Sokféle baj gyötörte, beseműködési zavarokról, aranyérről, köszvényről, nehéz légzésről panaszkodott, a halál közelettét érezte. 1564 tavaszán már alig tudott felkelni, áprilisban elkészítette végrendeletét, május 27-én pedig béza jelenlétében csendesen meghalt. kívánsága szerint jeltelen sírba temették, tanítása is fűműve a kálvinista református egyház azonban túlélte mesterét. Kedves hallgatóim, ennyit mára Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.